Az árazás nem a marketingesek feladata.
Fogyókúrás csodaszer gyárt, Európa most már legértékesebb cége.
Visszavonulót fújt a BMW az ülésfűtés előfizetéseknél.
Amit elsőként bedobnék nektek, az az, hogy már az adás az most később fog kimenni, már rég szerepelt a cápák között be a Benkő Bence, ugye a chatbot oktatónk, aki a chatbot képzésnek a videóanyagának a többségét adja a tananyagba. Ő szerepelt a cápák között be, sőt befektetést is kapott az adásban, úgyhogy jól sikerült, ugye a párjával volt bent, egy ilyen örök karkötő bizniszzel ment. Igazából érdemes megnézni a pitch, meg minden. Inkább azt a témát hoztam most be, hogy még mindig van olyan, hogy még nálunk is az ÁRC csoportban, hogy valaki azon meglepődik, hogy hú, mindenféle fist-fast, így írta egy kommentelő, fist-fast el lehet adni. Mit gondoltok erről, meg utána én is elmondom, hogy mit írtam le, mit gondoltok erről egyáltalán a hozzáállásról, bár kb. Ugyanaz, mint én, de azért mégis meséljetek.
Hát szerintem bárki azt gondol egy termékről, amit akar, de akkor ezt írja le máshol. Tehát egy üzleti csoportban, ami a vállalkozásról szól, ott egy jogos visszajelzés az, hogy ő szerinte ezen kicsi az árrés, vagy nem jól skálázható. Tehát egy csomó ponton bele lehet kötni egy üzletbe, meg egy üzleti ötletbe.
Főleg, az, hogy indulunk ki.
Igen, de még akár nagy piacismerettel is. Sőt, hát úgy lehet igazán jól belekötni üzletileg. De az, hogy nekem ez a termék nem tetszik, én nem értem, hogy ezt miért veszi meg bárki. Most bocsánat, de ennél kevés ostobább dolgot írhat le valaki egy üzleti csoportban.
Mondjatok olyat, ami ugye nem a ti érdeklődési körötökbe tartozik bele, de most ez direkt, hogy milyen ez a másik oldal, ami nem szabadna üzleti csoportban neked egyetem bekommentelni se, azért is, mert védem a csoportot, mert egy nagy vállalkozó csak néz és húzza a szemöldökét, hogy ez mi, érted? Na, szóval mondjatok olyat, ami meglepődtök. Nem én, az érdeklődési.
Jó, én mondok, nekem van egy ismerőse, aki abból csinált tök menő YouTube csatornát és egy komoly bevételt, hogy focis kártyákat mutogat. És aha, nekem például ez tök fura, akár a focis kártyát megvenni, gyűjteni, vagy akár erről videót nézni. Rohadtul nem értem, nem az én
ez
világom.
Ez durva. Én egy sokkal általánosabb példát mondok. Én nem értem, hogy él meg ennyire sok műkörmös a városban. Ki a tököm jár ennyi nő ezekhez? Hogy, milyen, mikor? Miből van rá pénze az embereknek 20 ezeres műkörmökre?
Műköröm, műszempilla.
De csak itt a környező pár utcában olyan sok van, hogy én nem értem, hogy nem halnak éhen a túl nagy verseny miatt, és nem, még nyílnak az újak. De én ezt férfiként nem tudom feldolgozni.
Szuper.
És Milán, te mit nem értesz? Te mit nem értesz?
Nem tudom, nem az én világom ez a manga, meg ezek az ilyen akár videók, meg akár is, hogy mindig meglepődök, mennyire mániákosak tudnak lenni az emberek.
Én.
Igen.
Majdnem minden nap nézek valamit, vagy olvasok.
És az, hogy nem a mi világunk. És most így átfordítanám, hogy üzleti szemlélettel nagyon sokszor hozhat olyan rossz döntése egy vállalat, hogy azt mondja, hogy saját magukból indulnak ki, és azt mondják, hogy jó, de nem akarok olyan terméket a piacra dobni, de a saját területemen, mert abból indulok ki, hogy ezt úgyse fogják venni. Nagyon sokszor lehet olyan termék vagy szolgáltatás, amit igazából csak legyintünk, mert hogy nem, ezt úgy nem vennék a fogyasztók, miközben de lehet, hogy vennék, igen, és lehet, hogy egy olyan óriási piacottól veszed el magadat, ami csak abból indul ki, hogy én egyébként ebben nem vennék.
Igen, igen. Ez egy teljesen téves attitűd, ha felveszed a vállalkozói sapkádat, és nem fogyasztóként sétálsz az utcán, és nézel be egy kirakaton, ott mondd azt, hogy ez nekem nem tetszik, nem veszed meg, oké, nem te vagy a célközönség.
Igen, itt egyébként ezt el tudom mondani, és ez egy érdekes dolog, közönséget is bevonhatom a brainstormingba, mert sokszor egyébként vállalkozok a csoporttagokkal, akik már nagyon, már az elejétől benne vannak, így szoktam beszélgetni, meg akik voltak mondjuk podcasten, és most is ilyen volt egy ilyen brainstormingunk erről a jelenségről, a Gyetvai Szilárddal, aki a Csillagok Alatt és egyéb más webshopoknak is a tulajdonosa, ilyen ajándékpiaci termékeknek, és ő mondta, hogy szerinte engedjem egy picit el, mert nagy lett a csoport, és hogy igazából most az is lehet, hogy, és ezt itt bedobom nektek is, hogy van 15 000 tag, most Vajon mi a fontos? Támogatni a kezdőket, ami egyébként a Minernek egyfajta hitvallása, és szeretném is. A másik oldalt ott vannak a lig motoros vállalkozók, akiknek ugye értelemszerűen ez nem viszi már át az ingert, sőt azt mondja, hogy úristen, itt még csak erről beszélgetnek. És nálunk azért ilyen kevés ez a jelenség, tehát nagyon fontos. Még olyan, hogy ezt én el tudom csípni, és ott helyben el szoktam kapni, de egyrészt nem mindig leszek ott a csoportban, minden ilyen helyzetnél, szóval erre is fel kell készülni, és hogy ezt vajon hogy tudjuk áthidalni. Mert hogy ez egy kicsit problémának tartom, és az elmúlt fél évben szerintem ti látjátok rajtam általában mindig, hogy vajon mi zavar engem éppen a csoportban. Valamennyire szoktam megoldást találni, meg egyébként itt az van, hogy azért nem burjánzott el ez a csoportba, mert igenis van megfelelő moderálás, és valószínűleg már ugye nincsenek is bent azok a tagok, akik egyébként annyira korlátolt üzleti szemlélettel rendelkeznek, hogy már átadtak a csoportnak.
Erről is kell egy lecseszős live-ot tartanod, és bővíteni a szabályzatot, hogy milyen értelmetlen kommentek nem fogják előrevinni a beszélgetést.
Hát igen, ugye az a baj, Szilárd mondta jól, hogy ha megnézzünk egy Forbes alatti kommenteket, bármilyennél, még én is volt olyan, hogy szóltam azért hozzá, mert nem áll, hogy érted, valaki a földőzzét cseszegesse, amikor egy tök jó vállalkozást felépített magának. Ja. Tehát, hogy az is egy piac, és hogy meglepődni ezen, tehát ez a jó, menjen el kapálni, ez nem munka.
Hát de a Forbes az tényleg, amit beszéltük is, és már tök más helyeken is hallottam, hogy ezt mondják, hogy ez egy üzleti bulvár.
Jó,
a Forbes igaz, fogyasztóknak szól, szerintem soha nem is szólt, vagy nem is nagyon akart a vállalkozókra célozni, mi viszont igen.
Ja.
Mi meg nem akarunk fogyasztókat a csoportban, mi ez egy vállalkozói csoport.
Igen, és itt az is a baj, tehát hogy sokan kerülnek bele úgy, hogy majd akar vállalkozni, és akkor bent van, de mondjuk aki most kommentelte, ő vállalkozó már régen. Itt volt is egy ilyen egyébként, én már néha a munkáról álmodok, nem tudom, hogy kóros vagy, kezelni kell, vagy nem, vagy hogy igazából sikerült megoldanom azt, hogy álmomba is dolgozzak, azért milyen produktivitás. Lehet, hogy oktatni fogom. Készültek, hogy álmodtam is, felkeltem és fel is írtam. Volt egy ilyen, hogy nem fel is sírtam, hanem fel is írtam, hogy valójában, ha te betörsz egy céghez, ellopod a széfükből a sikerreceptjüket, akkor te attól függően tudod azt jól megvalósítani, hogy megfelelő vállalkozói attitűddel rendelkezel-e, mert hiába ott a brutál jó sikerrecept, valójában a vállalkozói szemléletmódod és a gyenge vállalkozói szemléletmódod vihet ti egyébként rossz irányba majd. Hiába van meg az, hogy ezt így kell csinálni, hú, ez jó. Oda érsz, amikor le van írva mondjuk egy céghez, hogy ennyit és ennyit kell költeni a marketingre, majd azt mondod, hogy ja, felülbírálós a sikerreceptet, nem szok a hírlevélben. Bár kivitöd. Nem csak ez jelenti a vállalkozói attitűdöt, hanem például ez is. Oda van írva, hogy ismer meg új termékeket, meg minden, és azt mondod, hogy jaj, de úgyis ezt a fiszfaszt ki fogja megvenni. 60 millióan megvették a fiszfaszt. Társadalmi, meg morális, meg ilyesmi, ez nem ide tartozik, hanem az oda tartozik, hogy a vállalkozó maga el tudja dönteni, hogy az ő értékrendjébe beletartozik-e ez. Ő akarja elszennyezni a környezetet, vagy nem, de ezen kívül egyébként azt tudom üzenni a kommentelőnek, hogy miért facebookozik, tehát hogy egy csomó energiát elpazarlunk arra, hogy kommentelünk meg minden, és a szervereket csomó környezeti hatás.
Igen, de egyébként szerintem még az sem helytálló itt, mert szerintem az még egy üzletileg beleférő kritika lenne, hogy ez a cég, ez semmit nem tesz hozzá a világhoz, és akárcsak roncsolja. Egy Kínából berendelt fröccsöntött valamivel teleszemetelni a világot, az oké, azt szerintem rendben. De nehogy már egy olyan ékszer márka legyen az első számuk az ellenség most, aki, ha jól értem, minden egyes darabot kézzel rak fel a vevőnek a kezére, nem olyan, mint egy bemész bármelyik H&M-be, és rogyásig van tömeggyártott dolgok, amiket majd, ahogy hallottunk arról is hírt, amikor nem vesznek meg, akkor kidobják a kukába, vagy elégetik.
Van egy olyan is, hogy bárki vállalkozó tudott lenni az elmúlt időszakban, ez egy hiba. Lehet, azt tudom mondani nektek, hogy ez egy hiba. Azért, mert mint ahogy volt is ugye egy kutatás, hogy a magyar cég vezetők vállalkozók 70%-a semmilyen üzleti tudással nem rendelkezik, és nem tanult ilyenről. Szerintem ez egy nagyon nagy probléma. Ugye annyian lettek, és olyan sokan lettek vállalkozók, akik ezt a házi feladatot nem tanulták meg, mint azt, hogy egyáltalán hogy kell vállalkozni, és ugye például most szembe találkoznak azzal, és szerintem azért hangosak, lehet, hogy Donát, lehet, hogy itt van a kutyállásva. Szembe találkoztak most azzal, hogy nehéz a piacon eladni. Elkezdte őket zavarni, hogyha más könnyen ad el. Mert hogy igazából most kell értened a marketinghez. Sokkal többet kell költened. Tehát régebben, könnyebben, igazából csak elindítottál valamit, volt egy ilyen 12 év, mondjuk 2008 és 2020 között, amikor könnyű volt eladni. Most már nem. És ott szembe találkoztak olyan dolgokkal, hogy az ő saját sikertelenségüket fogják mindenre másra. Nem akarnak közben meg ugye megtanulni, mert lehet, hogy azt mondják, hogy én már több éve vállalkozok, én már mindent tudok a piacomról. Én soha nem fogom tudni azt mondani, hogy én mindent tudok a piacomról. Ez tuti. Például, ha megírtam volna több évvel ezelőtt a bármilyen üzleti könyvet, hála égnek a világnak is, hogy nem írtam meg, de hogy például tudom azt, hogy ma már azért tudnék sokkal jobban írni, mert most már foglalkoznék azzal, hogy a könyvben vállalkozói attitűdöt és szemléletmódot beletegyem, kutassam meg minden. A saját piacomról is soha nem tudhatok mindent, és ezt mindenkinek tudom mondani, hogy ez egy jó attitűd, hogyha így áll hozzá. Menjünk tovább, igen, ez most itt jó, jó előttük.
Na, hát akkor evezünk egy marketinges, kutatásos, statisztikás vizekre. Egész régen hoztam statisztikát szerintem. Találtam egy olyan kutatást, ami 1300 belsős marketingest vizsgált, tehát nem szabadúszót és nem ügynökségnél dolgozó szakembert, hanem olyat, mit tudom én, valaki a Lidl marketingese. Az derült ki, hogy a marketing mixnek a PI közül nagyon kevesen szeretik a price-t, tehát az árat. A megkérdezett marketinges munkavállalók mindössze ötöde érezte úgy, hogy az lenne a legfontosabb céljuk, hogy a vállalat profitját megvédjék, vagy növeljék a marzsokon keresztül.
Szívrohamot kapok.
ez az árrés csúnya szóval. A felmérésben szereplő opciók közül leghátul végzett, 8 eltérő területet kellett fontosság szerint sorba rendezniük. Hát ez végzett az utolsó helyen. Ez azért is nagyon érdekes, mert eközben 57% mondta azt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben kiemelten fontos a cégnél az árazási stratégia. Szóval a marketingesek tudják, hogy nagyon fontos, csak nem úgy gondolják, hogy ez nekik ezzel kell foglalkozni. Ez B2B és B2C területen egyébként egyformán ez az eredmény jött ki. Ez csak félig a marketingesek hibája. Itt benne van az, hogy a nagy multiknál és sokszor a KKV szektorban is a marketinget kizárják egy kicsit az ilyen árazási döntésekből. Hát amennyire én tudom, multiknál ott inkább maga a sales, az értékesítés, a top management, meg a pénzügy szoktak. Tehát az értékesítés oldal, a költség oldal és a stratégia alkotás szoktak összeülni az árazási kérdésekben, és nagyon-nagyon kevés beleszólása van a marketingnek, miközben a marketingnek az árazás az egy alterülete, amennyire én tudom meg, ahogy a tankönyvek ezt egyébként tanítják is.
Ugye itt az a kérdés, hogy a marketinges a kommunikáción van-e? Tehát általában szerintem a marketinget a kommunikációval azonosítják.
Na igen, de a marketing azért ennél több.
Csak is a promotion. Csak ezt a P-t fogja le. Általában szerintem a marketing osztály szerintem.
És pont erre jutott egyébként a kutatás bemutató cikk is, hogy ez azért nagyon problémás, mert ugye a marketing az eladási számokat és a termék szolgáltatás értékesítési volument látja célként. Ugye ez a legtöbbet használt KPI-juk is. És hát az a helyzet, hogy ezt el lehet érni elég sok módon. Nyilván a legegyszerűbb amúgy promóciókkal, akciózásokkal. És ha a marketing, mint terület nem érzi a feladatának azt, hogy minél jobb marzsokat tartson, és a profitot növelje, csak azt, hogy figyeljetek neki, tavaly eladtunk 1000 darabot, idén 1500-at szeretnénk, azt most nem azért, de kurva egyszerű megcsinálni, leakciózzák. Csak a cég ezzel nem jut előrébb, és nem jár jól. Úgyhogy ez egy ilyen egész sokrétű probléma egyébként, hogy ők se érzik azt, hogy a profitra hatásuk lenne, nem is gondolják, hogy feladatuk lenne a cégnek a profitját nekik megvédeni, mert hogy azt majd a sales meg a pénzügy intézi, és így van egy ilyen széthúzás a cégen belül. A marketing egység hozhat rövid távon olyan döntéseket, ami a saját számaikat védi, meg az ő eredményüket majd a negyedéves jelentésben, de amúgy a cégnek rossz.
Szerintem, amit te mondasz, hogy a sok P az mind része a marketingnek, beleértve az árazást is, az egy átfogó marketing szemléletet feltételez egy cégtől, ami nagyon sok helyen nem valósul meg. a mai napig, főleg, hogyha egy klasszikusabb, hagyományosabb cégről beszélünk, szerintem nagyon-nagyon sok helyen szigorúan elszeparálják ezeket az osztályokat, hogy sales, pénzügy, marketing. Nincs is lehetősége szerencsétlen marketingesnek, hogyha szeretne, akkor megpróbáljon ebbe beleszólni. Vagy nem hallgatják meg, nincs meg az a csatorna, ahol ő visszajelzést adhatna erre, vagy egyáltalán nincs is meg benne az az érzés, hogy ő a magáinak érezze a cégnek a profitját, vagy árrését, és úgy érezze, hogy a felelősség ezzel foglalkozni. Vagy nincsen információja egyáltalán, ami alapján tudna erre javaslatot tenni.
Az is lehet.
Hát igen, meg amit mondasz, lehet, hogy az van, hogy visszahúzzák őt. Tehát, hogy ha tenne is javaslatot, akkor mondjuk a pénzügy azt mondja, hogy nem, majd mondjuk beszélnek arról, hogy létre kéne hozni egy csomagajánlatot, vagy valami olyasmi, tehát hogy úgy kéne a szolgáltatást is megváltoztatni, amivel vonzóbbá tehetik, mondjuk a konverziót növelhetik, mert ugye sokszor van olyan, hogy tételezzük fel, egy megfelelő online marketinget alkalmaznak, és a weboldalon mérik a konverziót. Na most, hogyha a konverziót tudod növelni, mondjuk olyannal, hogy jobb mondjuk csomagajánlatot teszel fel, vagy például ugye itt van akár a cross-sell, up-sell ajánlatok például, azt is mondhatjuk, hogy egy kicsit árazásbeli megoldások. Valószínűleg nem tőle várják a cégek, nem is biztos, hogy megvan az a folyamat, hogy akkor ezt kitől várják. Ő hiába akarna egy landing page, vagy egy promóciós oldalt létrehozni, amivel akár növelni tudnák a konverziót, ugye az árral itt akár árteszteket csinálni, és erre van egy csomó minden a decoy effektustól, a mindenféle árazási szemléltetéstől elkezdve minden, amivel befolyásolni tudják egyáltalán a fogyasztók döntését, valószínűleg nem tud ő ezzel harcolni, csak mivel tud, és ha megnéztek bármilyen korábbi példát is, amit a hírszemlékbe belevettünk, mindig marketing kommunikációt mutatunk be általában, ami egy jó dolog. Mondjuk múltkor bemutattuk a cross-sell, up-sell-t, tehát hogy azért hozunk mást is, de hogy azért nem tudunk mást, mert a marketing osztályoknak nincs meg a megfelelő jogosultsága ahhoz, nem kapnak elég felelősséget, hogy mondjuk akár ezt ők kipróbálják.
Igen. Ez az adat, ez pont azt is mutatja, hogy egyébként mennyire fontosak a KPI-ok, és erről már többször beszéltünk Milánnal, de lehet, hogy cikkekben, vagy valamelyik része képzésekben maradt, úgyhogy nem annyira visszatérő téma, de tök fontos, hogy ezek a fő mérőszámok, ezek úgy legyenek meghatározva, hogy az ne hátráltasson úgy, mint ebben a helyzetben. Tehát, hogy ne olyan dolog legyen, ami jól néz ki, de valójában nem mutatja a cégnek a tényleges sikeres teljesítményét.
Szóval itt érdekességként akartam még bedobni a kutatásból, hogy az első helyen végzett területek a marketingesek saját érzése szerint a piaci részesedésnek a növelése, a márka megfelelő kommunikálása, tehát ez a nagy brand communication, és az értékesítés volumenének növelése. Tehát amit mondtam is, hogy kvázi a rossz KPI, hogy adjunk el többet, nem pedig csináljunk több profitot.
Igen, itt azért van egy cikksorozat ugye gyorsan növekvő cégekről. Igazából azok a cégek, akik ezt jól megoldják, ők általában külön veszik a költségvetését akár az egyes részlegeknek, mert ugye a részlegeknek, hogy mondjuk egy-egy termékcsaládnak, egy-egy célcsoportnak, akár B2B, akár B2C, és ott például jobban meg tudják oldani ezt a fajta marketinges együttműködést, mert ott a termékfejlesztés vezetője, vagyis hát ott az adott csapat vezetője valószínűleg a marketingessel is sokkal jobban együtt dolgozik. Ha a sima egyszerű elosztás, vagy hogy is mondjam, szervezeti ábrát nézzük, akkor ott nehéz, ahol csak van külön egy marketingosztály, viszont ahol kisebb egységekre, kisebb csapatokra bontják a cégek, ott egy kicsit könnyebb dolog, de ugye most minket KKV-k hallgatnak, ez a rész talán így nem rájuk vonatkozik, annyiból igen, hogy amikor nem ér el a marketinges eredményt, akkor lehetséges, hogy igazából ennek más olyan oka is lehet, hogy és most nem is az, hogy az árral van baj, de hogy nincs meg belőle a profitunk, akkor akár lehet az is egyébként. Lehet árazásbeli probléma, lehet az, hogy célcsoport kiválasztás rossz, mert ugye ott is lehet egy mondjuk árazásba egy gond, akkor lehet az, hogy nem támogatjuk meg a marketingest azzal, hogy az árat jobban tudja szemléltetni, legyen ez például, amiről már beszéltem, csomagajánlatoktól elkezdve, upsell, bump ajánlatot, hogy ellássuk egyáltalán megfelelő ajánlatokkal a marketingest, amivel jobban tud értékesíteni, de ez egyébként mindenhol igaz, tehát ez akár B2B-be is, hogy létrehozunk akár egy-egy termékcsaládra egy-egy ilyen jó kis ajánlatot.
Igen, illetve szerintem van egy olyan érzésem, hogy ezek az adatok azért nagyobb cégekből származnak. Vagy ezt nem tudjuk?
Volt benne elvileg multi is, és KKV
ja,
is.
Értem.
És B2B, és B2C aha, is, aha. Tehát próbáltak jó nagyot meríteni.
Értem. Mert az jut eszembe még, ami ezt okozhatja, hogy egy bizonyos cég méret fölött, mert úgy értem, hogy ember szám fölött, azért egyre jobban bejátszik egy ilyen szervezeti politika, meg embereknek az erőviszonyai, meg ilyesmi is, és azt is simán el tudom képzelni, hogy erről is már beszéltünk sokszor, hogy sokszor az alkalmazott egyébként pontosan látja, vagy azt hiszi, hogy pontosan látja, hogy mi a hiba, és mit lehetne jobban csinálni, csak vagy nincs meg a csatorna, hogy ezt jelezze, vagy nem akar senkinek a lábára lépni, vagy úgy gondolja, hogy úgyse fogják meghallgatni, úgyhogy szerintem még így egy cégvezetőnek az is egy fontos feladata lehet, hogyha ezt el akarja kerülni, hogy egy olyan légkört teremtsen, ahol az emberek mernek ötletelni.
Igen, mert hogy az ár nincs kőbe vésve.
Igen. Na jó, most egy olyan, ez inkább egy ilyen kis, tényleg inkább hír, mint vita téma, úgyhogy majd meglátjuk, mit fogtok szólni hozzá, de felkeltette az érdeklődésemet egy címsor, ami szerint már nem az LVMH Európának a legértékesebb cége. Szeptember elején átvette a vezetést tőle a Novo Nordisk, nem tudom, hogy jól ejtem-e ki a nevét, és így ez a dán gyógyszergyártó cég lett szeptember 4-én a CNN jelentése szerint a legértékesebb európai cég. 2,96 billió dán korona, azaz 428 milliárd dolláros piaci kapitalizációval. Ekkor az LVMH-nak a piaci értéke 416 milliárd dollár körül volt. Ahogy mondtam, ez a Novo Nordisk egy gyógyszergyártó cég, és annak is köszönheti a sikerét, azért is növekedtek a részvényei idén eddig 40%-kal, mert robbanásszerűen megnőtt a kereslet két gyógyszerük, a Wegovy, ezt nem tudom, hogy kell kimondani, a Wegovy és az Ozempic iránt. Mind a kettő egy súlycsökkentéssel összekapcsolható gyógyszer, amit azt hiszem mind a kettőt diabéteseknek szoktak felírni.
Ja, ez az a csoda a lefogyós cucc.
Pontosan. Oh. Amire Donát is gondol, az, hogy az Ozempic azzal került be a köztudatba nemrég, hogy ugyan kettes típusú diabétesz kezelésére használják, de elkezdték orvosok fogyókúrás céllal felírni. Hatalmas visszhangot kavart, hogy hollywoodi celebek Ozempic diéta után állnak méretekkel kisebben a vörös szőnyegre. Majd ennek az eredményeképpen hatalmas hiány alakult ki a gyógyszerből több országban, a Novo Nordisk nem tudott rendeléseket teljesíteni, és egy csomó ténylegesen cukorbeteg ember pedig nem jutott a gyógyszeréhez a nem rendeltetésszerű használat miatt. Na hát ezzel a kis ellentétes háttérrel lett ez most ez a legértékesebb cég Európában. Ezzel szemben ugye az LVMH, hát azt ugye a divatiparból ismerjük, és a többek között a Louis Vuitton táskákat gyártják és árusítják, ez egy francia cég, hát nekik pedig megártott a lelassuló kínai gazdaság, és 8%-ot estek a részvényeik az elmúlt 6 hónapban, ezzel 12%-ra csökkentve az idei növekedést. Egyébként ezelőtt 2,5 évig voltak a legértékesebb cég, és a Nestlé-től vették át a vezetést 2021. februárjában.
Szerintem az LVMH-nál érthetőek az okok, azért itt van kínai gazdaságnál, én most egy hírlevélbe írtam, hogy már a defláció fenyegeti a gazdaságot, ami ugye az infláció ellentéte, ez azt jelenti, hogy negatív az infláció, vagy ez furán hangzik így kimondva, de hogy elvileg csökkenő árakat jelent, ami azt is jelenti, hogy ugye az a veszélyben nem jó hangzik, de hogy azért az a veszély, hogy a fogyasztó elhalasztja a vásárlását, és emiatt a cégek pedig visszafogják a termelést, és akkor ott vagyunk a legrosszabb helyzetben.
Negatív spirál.
Igen, tehát hogy ez még egyébként rosszabb, mint a vágtató infláció se jó, amiben most van a magyar gazdaság, de a defláció az meg még rosszabb, azt hiszem, például a japánoknál több évtizedekig volt.
Mert az infláció ellen vannak eszközök, egy monetáris politika, amivel lehet küzdeni, a defláció ellen pedig úgy nem igazán.
Igen. Nagyon nehéz. Úgyhogy ugye a kínaiakra ez vár, és ugye több mint valószínű, hogy azért is fogták vissza ugye az emberek akár az LVMH termékei iránt is. De egyébként az Apple-nél is rossz a helyzet, ott még megtiltották kínai
az állami alkalmazottaknál,
akik úgy dolgoznak, hogy iPhone-t használjanak, és akkor egyébként ugyanúgy az iPhone-t is érinti ez a fajta ilyen visszaeső deflációs környezet Kínába. Valahogy várható volt, hogy az olyan piaci szereplők, főleg akik egy kicsit így luxus értékesítenek. A kínai vásárlók eszméletlen nagy számban tudták növelni a luxus márkáknak a forgalmát egyébként, és nagy kihatással volt rá. És ugye ez most nem az, hogy megfordul egyébként, csak hát értelemszerűen most egy kicsit más piacok irányába kell néznünk, és több mint valószínű, hogy akár az LVMH-t nézzük, akár más piaci szereplőt is, több mint valószínűleg, hogy nagy termékfejlesztésbe vágnak éppen, hogy az olyan piacokat hogy tudják megtalálni, ahol mondjuk még növekedés várható, robbanásszerű növekedés.
Szerintem ez érthető. Engem az a szép látlelet a társadalmunkról, hogy egy olyan cég lett a legértékesebb, ami fogyasztószert csinált igazándiból.
Hát, tehát, hogy
igen. Jó, persze alapból a gyógyszergyárak azok sose voltak az éhező művész kategória. De érted, itt már évek óta csinálják, segítenek a cukorbetegeken, de amikor az orvosok elkezdik felírni, diétázni, akkor hirtelen jön a nagy siker.
Hát igen, ugye a csodaszerre, a pirulára az emberek jobban ugranak, mint arra, hogy sportoljanak, vagy értem szerint nem egy sportszergyártó cég,
persze, vagy egészséges. Ne egyél a Burger Kingben, járj el edzeni.
Így meg megoldhatod azt. Tehát ez a rövid távú haszon. Már csak a rövid távú haszon érdekli ebben az esetben az embereket, mert az, hogy lefogysz, azt azért meg is kell tartani. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor mehetsz a
igen
Burger Kingbe, mert a szervezetedet attól még nem verheted át, ugyanúgy szét fogod cseszni.
Igen, hát meg nyilván a diéta kultúra is, mert nem arról van szó, hogy olyannak is, aki mondjuk túlsúly okozta egészségügyi problémáktól szenved, hanem az ilyen Kim Kardashian típus, aki szeretne, nem tudom, még egy történelmi ruhába beleférni a vörös szőnyegen, és ezért neki muszáj.
Igen, igen.
Nullásra, mínusz egyes méretre fogyni.
Egyébként az az érdekes, hogy technikailag pont, hogy ehetsz mellette hamburgert, mert ugye az a lényeg ennek a fogyasztószernek, nem csak az, hogy gyorsan és edzés nélkül tudsz lefogyni, hanem hogy ténylegesen mindent tehetsz, nem szükséges diétáznod, és nem fog zsírt raktározni a szervezeted. Tehát eheted mellette a kedvenc kajáidat, nem kell a salátával szenvedned. Itt ugye a probléma kettős, hogy attól még a koleszterin, meg mindenféle egészségtelen dolgok ugyanúgy beléd mennek, a májad dolgozik, a vesédet meg tudod gyilkolni a túl sok sóval, cukrozott zsemlével, akármivel. Tehát, hogy hosszú távon azért le tudod építeni magadat az egészségtelen kajával, így is, úgy is, meg ha nem fogyasztasz zöldséget, meg rostot, azt megszenvedik a beleid, csak hízni nem fogsz. A másik meg, ami nekem egyébként egy nagyon ijesztő dolog, hogy én értem azt, hogy ezt most egy orvos is azt mondta, hogy hát, ha nagyon le akarsz fogyni, akkor szedjél ilyet, de én nem mernék. Hát ez egy gyógyszer, amit nem erre találtak ki. Ez tök jó hangzik, hogy én fél év alatt itt ledobom magamról ezt a plusz 4 kilót, de nem akarom, hogy 15 év múlva meg azért derüljön ki, hogy új májat kell nekem kapnom, mert egyébként valami gyógyszer, amit 10 éve bevettem, az szétkúrt bennem mindent.
Nekem üzletileg azt mutatja csak, hogy ami nagyon erős probléma a fogyasztónál, jól mutatja ez is, hogy nagyon gyorsan meg akarja oldani. És aki ezt a cégénél, a termékénél meg tudja adni nekik, még ha csak akár átmeneti is, meg minden, ahhoz fognak fordulni. Gyors megoldás érdekli az embereket.
Ja.
Ugye foglalkoztunk már többször ezzel az előfizetéses ülésfűtéssel. Hát rész dolog történt, ez nem jelenti azt, hogy az előfizetések meg fognak szűnni, de képzeljétek el, hogy visszavonulót fújt a BMW az ülésfűtés területen. Ugye korábbi adásokban már volt szó, hogy az autógyártók előfizetősé tennének több funkciót is az autóban, sőt ezt meg is tették, és a gyárilag beépített funkciókat egy előfizetés után tudja feloldani a tulajdonos. Például a BMW, ők ezt az ülésfűtést vezették be, ugye a Mercedesnél lóerő előfizetés lett, és a BMW több hónapos teszt után azt érzékelte, a fogyasztók nem örvendeznek ezért az ötletért. Valószínűleg a teszt alatt az előfizetők száma sem hozta a várt számokat, amit ők úgy gondoltak, így most kivezették ezt a szolgáltatást. De egyébként milyen érdekes, tehát hogy több 100 000 vagy 500-600 ezeret nem fizetsz érte, hogy beletegyék, viszont ugye a havi 7-8 ezer se kell, mert hogy azt úgy érzed, hogy az elveidnek ellen megy, hiszen be van téve az autóba és nem férhetsz hozzá. Ez ilyen érdekes. Tehát havi 7-8 ezer forintba került volna az ülésfűtés, hogyha ezt ugye nem megvetted, hanem azt mondtad, hogy jó, rendben, akkor ezt a funkciónál előfizetek rá. És ugye azért előnyét is néztük egyébként korábbi adásokban, hogy azért tényleg megveszel így egy autót, neked is tök jó, mert egyébként lehet, hogy a korábbi autós ugye értelemszerűen nem tetette volna bele, de benne van, tök jó, te nyertél valójában, mert hogy csak elő kell fizetned rá a BMW-nél, és akkor használni tudod.
Yeah.
Továbbra is megvehetik úgy a BMW tulajdonosok, hogy extraként az autójukhoz, de az előfizetést mindenhol letörölték, tehát hogy már ez nem elérhető. Az viszont látszik, hogy az autóipar még tovább próbálkozik ezzel az előfizetésekkel, ezekkel a mikrotranszakciókkal, hiszen igazán alacsonyan csüngő gyümölcs ez számukra, és hát ezért szeretnének valamilyen olyan rendszeres bevételt az autógyártáson kívül, amit igazából máshol ugye könnyen elérnek a más piaci szereplők, és ez az előfizetéses modell szerintem nagyon izgatja a fantáziájukat. Na, mit gondoltok róla? Tehát a BMW visszavonulót fújt ebben.
Elolvastam én is erről egy cikket, és abban a BMW-nek az egyik ilyen talán igazgatósági tagját kérdezték, és mondta, hogy úgy érezték az emberek, hogy duplán fizetnek, ami lehet, hogy tényszerűen nem volt igaz, de az érzelmek azok alakítják a realitást, úgyhogy ezért kellett visszavonulót fújniuk, mert kicsit átverve érezték magukat az emberek.
Közben meg egyébként meghallgatom a korábbi adást, és ott Dolát mondott egy tök jót, és egyetértek, hogy közben meg egyébként a gyár motivációja az persze, hogy megvan, hiszen így mindenhová ugyanazt kell beépítened, kevesebb variációt kell legyártani, kevesebbszer kell a gépet átállítani, hiszen mindegyikbe belemegy az az ülésfűtés.
Igen, igen. Így lehet aztán teljesen egységesíteni és automatizálni a gyártósort.
Duplán nyertek volna az autógyártók, így ezt a részét megértem.
Én sajnálom egyébként a BMW-t, mert én biztos vagyok benne, hogy 10 év múlva ilyenkor ez egy elterjedt dolog lesz, iparági szinten, vagyis az új autóknál azért nem lesz elterjedt társadalmi szinten, mert Magyarországon 15-20 éves autókkal jár a többség, de ettől függetlenül bele fogunk érni ebbe. Szerintem a mi gyerekeink már úgy nőnek fel, hogy előfizetésesek az autók. Ugye, ami volt egy korábbi hírben, hogy a Ford azt várja, hogy nem tudom, vagy 2, vagy 20 milliárd dollár éves bevételt vár ettől az előfizetéses modelltől 2035-re, azt hiszem. Mindegy is rengeteg pénzt, és ők is aktívan terveznek vele. A BMW abban a szomorú helyzetben van, hogy próbált ebben úttörő lenni, és hát néha elsőnek lenni nem kifizetődő. Mert ő most ezt megcsinálta, jól felháborodott, mindenki visszalépnek, majd megcsinálja még valaki, aki lehet, hogy nem lép vissza, aztán még valaki, és majd a BMW is újra visszajön ebbe. Csak most megszívta, hogy ő volt az első.
És nem először szívta meg, mert én azt találtam, hogy ez már a harmadik ilyen mikrotranszakciós előfizetős ötlete a BMW-nek, amit el kell, hogy hagyjanak. Próbálták előfizetőssé tenni azt, hogy az Apple-nek a CarPlay akármiével működjön, hogy nem is biztos, hogy teljesen értek, hogy micsoda.
Hát ez csak annyi, hogy ugye összekötöd az Apple telefonodat, és hát az Apple telefonod, az iPhone-odat, a kocsival, és annak a szoftverje igazából kompatibilis az autó szoftverében, és akkor a kijelzőn az jelenik.
Kihangosító.
Tehát akkor ezt a kompatibilitást akarták eladni előfizetésben. Mm. Na szóval, hogy ebbe már belebuktak, aztán volt egy olyan ötletük is, hogy magát az autót béreld, és egy havi 2000 dolláros díjért egy csomó autó álljon rendelkezésedre, és ezután bukott be az ülésfűtéses sztori, de kitartóan kísérleteznek tovább a mikrotranszakciókkal.
Rossz oldalról közelítik meg, én azt érzem, mert olyan dolgokat próbálnak előfizetőssé tenni, most a bérlőshoz nem tudok hozzászólni, inkább az Apple Play-hez mondom ezt, hogy olyan dolgokat próbálnak fizetőssé tenni a szoftverrel is, meg az ülésfűtéssel is, ami a korábbi autókban benne volt, és az összes többi autóban benne van, és túlságosan kézzel fogható az, hogy eddig az enyém volt, most meg elő kell fizetnem érte, míg a Mercedesnek a teljesítmény és hatótáv előfizetése az nem ilyen. Az nem egy olyan dolog, hogy az a tiéd volt, vagy hogy az a teljesítmény a tiéd. Ott egyébként is egy sokkal drágább autót kell venned, ha azt akarod, hogy gyorsabban menjen. Ők csak kihasználják, hogy az elektromos autó inkább számítógép, mint autó.
Aha.
Én kíváncsi leszek, hogy a jövőben hogyan alakul ennek a megítélése, mert szerintem általánosságban az emberek, legyen szó autóról vagy bármi másról, nem szeretik az alkalmazáson belüli vásárlásokat és a vásárlást követő további előfizetéseket.
Igen, az úgy nem biztos, hogy olyan jól tud működni, hogy egyébként is rengeteg pénzért veszek egy autót, és még elő kell fizetnem mindenre.
Igen, de egyébként nézzük most azt az oldalát is, hogy a BMW tök jól csinálja, hogy próbálkozik. Tehát, hogy,
igen,
hogy ez egy nagyon jó attitűd, mert igazából nem került szinte semmibe, hogy ezt így kipróbálják, leteszteljék. És már ugye nem ez az előző kudarca, azt mondom, ez egy vállalkozásnál abszolút benne van.
Persze.
Hogy ezeket így letesztelgetik, meg hogy így nyilatkoztak is, és őszintén tudnak beszélni a kudarcról, szerintem ez egy nagyon jó hozzáállás egyébként, ami kifizetődőnek kell lennie egy idő után, hiszen csak keresniük kell a megoldást. Az jó, ha valaki keresi a megoldást, mert akkor rá fog találni. Bölcs gondolat, de ugye tényleg, hát ugye csak úgy jó néha tényleg oda hullik az ötlet, de ebben az esetben szerintem az tök jó, hogyha keresik.
Meg hát nekünk is témát adtak, úgyhogy várjuk a következőnek.
Nyugodtan próbálkozzanak, arról is beszélünk majd.
Igen, de be kell vonni a fogyasztót akár jobban. Csinálni olyanokat, hogy összehozni a fogyasztókat, a autóőrülteket és a szervizeseket, és akkor közösen ötletelni termékekről. Ki kell dolgozniuk azt, hogy mi lehetne előfizetés, és akkor akár megfelelő nyereményekkel, és egyébként ott nagyon gyorsan látnák a fogyasztónak a reakcióit. Úgy csinálnám, mondjuk a Lego az például nagyon sokszor csinálja ezt, és megfigyeli, hogyan játszanak a gyerekek az adott termékkel, melyiket veszi a kezébe, hogyan veszi a kezébe, mivel kezdi a csomag kibontását, mindent. Ugye ez a jó, amikor megfigyeled a vevőket, persze ez most éles körülmények között is megfigyelhették a vevőket. Tesztelni érdemes. Ezt legutóbb szerintem az IKEA csinálta a többféle dologgal, egyrészt az, hogy nyitott különböző kis IKEA boltokat, nem csak nagy áruháza van már, hanem van már kisebb IKEA üzletek, kisebb bemutató termek, úgyhogy ezt is például megcsinálta az IKEA, szerintem az is egy izgi teszt volt, de tudom, hogy a használt bútorpiac is egy ilyen dolog volt, amit ugye az IKEA bevezetett, úgyhogy érdemes itt tesztelgetni. Végig is értünk a híreken, ahogy látom, igaz? Oké, szuper. Főleg ott az elején ezzel a vállalkozói attitűddel elment az idő. Én erre azt tudom mondani, hogy itt plusz egy tanács így főleg vállalkozóknak, akik a vállalkozók hallgatnak minket, hogy vállalkozni az ugye teljesen más, mint egy alkalmazotti fogyasztói lét. Át kell kapcsolnod egy más gondolkodásmódba, bárhogy nézzük, ez lehet a sikered kulcsa, és az nem baj, hogyha mondjuk a te vállalkozói attitűdöd még nincs azon a szinten, ahová még ugye elérhetsz, szerintem ez egy tök jó dolog, hogy azt fejleszthető, ez szerintem a legjobb hír. És ezt én mindenkinek javaslom, hogy próbálja fejleszteni, mert akkor hoz egyébként rossz döntéseket. Itt egyébként az a nehéz, hogyha nem jó megfelelő szemléletmódod, akkor olyan rossz döntéseket hozol, ami később ugye hatványozottan visszaüthet, és akkor hibáztathatsz te bárkit, ugye, sem magadat úgyse fogod, de hogy sajnos ott lesz a legnagyobb probléma, miért majd nem leszel vállalkozó, és akkor majd elkezdesz nem többiket kommentálni minden Rex csoportba, amit én írtani fogok. Majd figyeljétek, én kíváncsi vagyok, hogy tudom megfogni a minden Rex-ába egyébként ezt, és most megint egy nagy kihívás elé állt a csoport, főleg 15 ezeren vagyunk, ez egy nagy kihívás ez számomra, de majd meglátjuk, hogy lehet megoldani. Mindenkinek sok sikert, sziasztok!
Sziasztok!